Sziasztok! A mai adásunk vendége Benkő Évi. Hogyha már a fittséget említetted, az pont egy olyan téma, Ódor Lajos Mindentudok kézikönyve, így lehetsz te is géniusz című könyvében. Meg is keresem gyorsan, hogy pontosan mi annak a fejezetnek a címe. Igen, hogyan maradjunk tovább fitek? 10 ajánlás plusz 10 évért, mert ez az Elégedett Élet blogban van. Ódor Lajos Szlovákiának a miniszterelnöke is volt, és amikor egy ilyen szakértő kormány volt, azt hiszem kb. Fél évig tavaly vagy tavaly előtt, akkor őt bízták meg a miniszterelnökséggel. És ez a könyv, amit alapvetően azért írt, ez egy bestseller könyv Szlovákiában, és ennek a magyar fordítása jelent meg ugye az Open Books kiadásában.
És ez is mostani?
És friss, igen, friss. Ez november vagy december, november vége, december eleje, amikor megjelent, és Vályi Horváth Erika fordította. És ez egy olyan típusú kézikönyv, vagy lexikon, ugye az is a cím, hogy Mindentudó kézikönyve, amit alapvetően az érettségiző gyerekének, ugye a lányának szánt. Egyfelől dühítette, hogy mennyi mindenben hiányos a kamaszoknak, hogy az érettségi előtt állóknak a tudása is, hogy mennyi mindenre nem készíti fel ugye az iskola őket. Tehát egyfelől egy ilyen hiánypótlásként akarta ezt a ugye, tudást összegezni és átadni a lányának, nyilván utána már ugye másoknak is. Tehát ez azért alapvetően ennek a korosztálynak, a fiatalabb korosztálynak íródott, hogy a nyelvezetén eléggé, meg ugye a felépítésén az eléggé érződik, de annyira hasznos témát, ugye 42 különböző kérdést tárgyal egy nagyjából 10 oldalas terjedelemben, vagy 10-15 oldalas terjedelemben, amik ugye abszolút tehát nem az a fajta alapműveltség, hogy akkor mikor volt a nem tudom melyik csata, meg mettől meddig uralkodott XY király, amit szerintem már úgy meghaladtunk, hogy mennyire hasznos tudás, hanem a teljesen a mai világban releváns és hiánypótló, és ami egy fiatal számára ilyen létfontosságú tudás lehet a világ megértésében és a megismerésében. Úgyhogy ilyen témák vannak benne, én nagyon élveztem olvasni, és még a mai napig is olvasom, tehát hogy ez nem az a fajta könyv, amit elkezdsz, és akkor így végig darálsz, és akkor hirtelen mindent tudsz. Ugye különböző részekre van bontva ugye ez a 42 témakör, ugye a világ megatrendjei, ugye ebben a pénz eloszlása, hogy miért gazdagabbak egyes nemzetek másoknál, az éghajlatváltozásnak a hatása, a fontossága, ki fog ránk dolgozni az előregedő népesség, elnéptelendő falvak és a pénzügyminiszter fejfájása, és miért gyártanak szinte mindent Kínában, a globalizáció karnyújtásnyira lévő világ és a kontén, ugye ez az első blokk, ugye ebben gyakorlatilag aktuál politikai is egyfelől, de egyébként meg ilyen teljesen aktuális trendeket visz végig, és ugye magyarázza el. Aztán a világegyetem működése a következő nagy blokk. Nem csak mondjuk egy ilyen közgazdaságtani megközelítésnél marad, hanem egyébként pszichológia, tehát van értelem és érzem, ami egy abszolút egy ilyen pszichológiai rész. A történelem, mondjuk az ember és társadalom abban is benne van. Tehát én ahogy így olvastam a könyvet, nagyon sok minden visszaköszönt a saját középiskolai tanulmányaimból, amikor ugye a történelmet és az irodalmat próbálta összekapcsolni. Tehát nekünk egy ilyen elég érdekes koncepció szerint, és egy tök hasznos koncepció szerint ugye ezeket így egységben kezelve, tehát nagyjából ahol az irodalomban tartottunk, ott a történelemben is ott tartottunk, és tök jó volt úgy látni például egy-egy társadalmi jelenséget, hogy akkor ez hogyan jelentkezett mondjuk az adott nemzetnek az irodalmában, vagy az adott korszaknak az irodalmában. Van egy nekem eléggé komoly kihívást jelentő technológiai és matematikai blokk, ami azért nem mondom, hogy így első olvasásra mindent megértettem, de nagyon fontos például az, hogy és olyan kérdések, amik mindenkit korosztálytól függetlenül foglalkoztatnak, és sokszor egyfelől a saját hülyeségedet nem annyira szereted így nagy dobra várni, mert milyen ciki, hogy nem tudod, hogy hogyan működik a számítógép. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon homályos terület. Az is, hogy honnan származik a számítógépek ereje, hogy hogyan tanulnak a gépek, ugye ez is egy hihetetlenül fontos téma az AI korában. A Big Data szintén egy külön témakör, ezt nagyon érdekesen tárgyalja ebben a könyvben Ódor Lajos, és a Cyber Security szintén, hogy hogyan tudjuk tehát mindent megtenni azért, hogy biztonságban legyenek az adataink. Van még egy eléggé hardcore matematikai blokk, tehát ez csak a technológia volt, de van még egy ilyen számok és formák ugye itt tök aranyosan leír, hogy sajnálom, tényleg nincs más lehetőség. A matematikát sem hagyhattam ki, ugyanis ez a világ megértésének alapvető eszköze. Ez tök jól összecseng a méniekkel, Labatutnak a Neumann Jánosról szóló könyvével, hogy igen, tehát tényleg a világ megértésének az alapvető eszköze a matematika, és csodálatos nyelv, amelyen keresztül az univerzum beszél hozzánk. És ami szintén nagyon fontos, a rész, ugye a tudatos állampolgár, ami elképesztő, hogy mennyire elhanyagolt terület az oktatásban, tehát neked sem volt szerintem ilyen típusú tudatos állampolgárra nevelés, és a felelős, és a mit hogyan tudsz, pedig egy demokráciában szerintem létfontosságú lenne, hogy a fiatalokat ezekről is...
Igen, főiskolán ez volt ilyen, hogy nem tudom, politológián, de hát hogy ott a tanárnak volt a veszőparipája, hogy akkor na, azért értsük már meg a választási rendszert, hogy milyen felelősséged van ebben, hogy lásd az összefüggéseket, tehát hogy alapvetően, de hát az már 19 voltam meg 20, tehát hogy azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy késő, mert sosem késő, de nem itt kellene hallani először arról, hogy igen, fontos, hogy elmenj szavazni, most csak mondtam egy példát, de vagy én ott találkoztam először ilyennel, hogy
tényleg ez a felelős állampolgára nevelés.
Igen. És nem csak a politikában kéne, vagy most ezen a síkon gondolkodni, hanem sok minden másban is felelősségvállalás, és hogy a társadalomnak hogy leszünk a hasznos tagjai, igen, és ez nagyon hiányzik a magyar oktatási rendszerből, mert igen, jelentkezik. Ezt is egy, hogyha tehát, nem jelsz közgazdaságtanra, akkor nem tudod.
Igen, akkor a pénz hogyan működik. A kritikus gondolkodás az is például hihetetlenül fontos, és ezt pont amikor néhány évvel Glukovszkival, Dimitri Glukovszki orosz íróval csináltam interjút, ő akkor mesélte, hogy neki döbbenetes volt, hogy Izraelbe járt egyetemre, nyilván előtte Oroszországban végezte a középiskolát, és hogy döbbenetes volt az, amikor az évfolyam társai az egyetemen vitatkoztak a tanárral, és megkérdőjelezték, és azt mondták, hogy nem, mert ők nem így gondolják, mert hogy ez fel sem merülhetett egészen addig, hogy egész iskolás éveiben, meg úgy általában, úgy, amíg nem került külföldre, hogy lehetsz kritikus egy másik nálad magasabb pozícióban, vagy akár ilyen hatalmi pozícióban lévő ember, vagy szakembernek tartott ember véleményével és tudásával és gondolkodásával szemben. Úgyhogy ő is pont erről a kritikus gondolkodásmódról beszélt, és szerintem is az létfontosság, hogy merjünk megkérdőjelezni, és merjünk ennek hangot adni.
Reméljük, hogy már azért a mai fiatalokban kicsit ebben nagyobb, erősebbek és tudatosak ebben. Tehát, hogy az én koromban nem lehetett elképzelni azt, hogy mi megkérdőjelezzük a tanárt. Most már azt gondolom, hogy azért finomodott a dolog, de még mindig nem ott tartunk, ahol kellene, és nem eléggé kérdőjelezzük meg azt, ami körülöttünk történik.
Igen.
Főleg nem szólunk róla, de hát ezt az a szerencse, hogy ez amúgy egy tanulható dolog.
Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hasznos, elképesztően alapos kézikönyv. Szerintem minden szülő úgy egyébként is azzal teszi a legjobbat a gyerekének, hogyha minél több ilyen aktuális és fontos tudással igyekszik kiegészíteni az iskolai
tudást. És akkor ezt milyen korosztálynak gondolod?
És mindenképpen az érettségiző, tehát nem az ilyen kisebb gyerekek, hanem minimum az ilyen érettségi környékén álló, vagy akár az egyetemisták, akik viszont ezzel tudják pótolni azt a tudást, amit, vagy akár mi.
Vagy mi a felnőttek persze, a matekot.
Tehát ugye abszolút, igen, nem biztos, hogy minden fejezet ben ugyanannyira hiányosak, vagy területen, vagy minden témakörben, amiről szól, abban mondjuk nekünk hiányosak hiányos a tudásunk, de hát nekem ugye abszolút az ilyen technológia meg matematika az, ami egy terra incognita gyakorlatilag. Úgyhogy ott volt bőven mivel pótolni, de mondjuk a pszichológia az meg kevésbé, tehát abban azt gondolom, hogy sokkal napra készebb, meg sokkal többet is olvastunk, és egyébként pont a szépirodalom révén is sokkal többet tudhatunk meg, akár az empátiáról, tehát bármilyen, vagy pont a fittség, meg hogyan tehetünk meg mi is a legtöbbet, azért, hogy elkerüljünk betegségeket. Na, és akkor folytassuk a diabétesz témájával?
Igen. Ugye azt mondtam, hogy a Peter Attia nem annyira ad utasításokat, nem úgy, mint a Szácsin Panda, ő egy kutatóorvos Amerikában, és van egy nagyon alapműve, eznek a címe Circadian Diabetes Code, azaz egyél, aludj és mozogj megfelelően, hogy elkerüld vagy visszafordítsd a cukorbetegséget. Ez így, nem tudom, így cím alapján, így, meg ez az alcím, ez ilyen nagyon megmondós, ami nem feltétlenül hangzik jól, de, ahogyha csak így belelapoz az ember, akkor látja, hogy itt azért itt valami gyakorlatiasabb dologról van szó. A Circadian Diabetes Code elsősorban a cukorbetegeknek szól, illetve a prediabéteseseknek. Ugyanakkor én teljesen elfogultan azt tudom mondani, hogy ez mindenkinek szól.
Aki ahogy, nem akar előbb-utóbb
prediabétes állapotába kerülni. Igen, mert igazából ugye a fogyasztói társadalom mindent megtesz azért, hogy az legyél, és ne legyen annyira naív, hogy azt gondolja, hogy ő elkerülheti, mert nem. Tehát, hogy előbb-utóbb mindenki anyagcserezavaros lesz. És ő azt kutatta, egész életét arra tette fel, hogy vizsgálja az embernek a biológiai óráját, és ugye az anyagcserét hogy borítja fel, hogyha megborul ez a biológiai óra, ez a circadian ritmus. Ez mindenkinek van, és ebben azért annyira nem vagyunk különbözőek, ugye a fogyasztói társadalom arra visz minket, hogy fogyasszunk, túl sokat fogyasztjunk, és ez felborítja a hormonháztartásunkat, a hormonháztartás felborítja az anyagcserét, és ez mindenféle anyagcserezavarokhoz vezet. És nagyon szerintem ez az orvostudománynak egy nagyon jó felfedezése, hogy ebből aztán tényleg vissza lehet fordulni, és nem csak egyféleképpen például a 160 g-os diétával. Panda, ő nagyon a időszakos böjtnek a híve. A könyv elején elmagyarázza tudományos alapokon, hogy alakul ki a cukorbetegség, visszavezet minket tényleg az ősidőkbe is, de inkább nem vagyok biztos, hogy itt olvastam, mert elég sok mindent olvastam a témában, de hogy elmagyarázza, hogy az IR vagy a prediabetes miért nem tekinthető betegségnek, hogy az őszi időszakban teljesen természetes volt az, hogy bekapcsolt az úgymond IR mód, mivel kellett tartalékolni, és sokat lassultak.
Ez egy evolúciós.
Hogy ez egy evolúciós betegség igazából, hogy tartalékoljunk a téli időszakra, és télen ezt le is faragtuk magunkról, ezt a felesleges zsírt, és nem lettünk cukorbetegek, vagy senki nem lett cukorbeteg. És innen is eredeztető, hogy igenis az IR az visszafordítható. Csak ugye ez már egy civilizációs probléma, hogy nincsen koplalás, nincsen böjtölés, nincsen élelmiszerhiány, és a bekapcsolt IR betegségünk, vagy nem betegségünk, pont erről van szó, hogy nem betegség, úgy marad, állandósul, és ez valóban cukorbetegséghez vezet. Nagyon logikusan építi fel ezt az egészet, és három nagy témára fókuszálva az étkezésre, az időszakos böjtölésre, a testmozgásra és az alvásra fókuszál, hogy ezek tudják visszahozni a biológiai órádat
optimálisra,
vagy legjobban közelítőhöz, ami valaha volt, és segít pontos utasításokkal, hogy mikor kellene enned, ebbe vannak listák is, hogy mit kellene enned, hogyan tudod szűkíteni.
Tehát mondjuk, mikor mennyi szénhidrátot, mikor mennyi fehérjét, hogy ennél pontosabban?
Nem, igazából ugye az időszakos böjtölésnek a híve, vagy inkább magyarul mondjuk inkább időben korlátozott étkezésnek, hogy tudod leszűkíteni úgy, mondjuk cukorbetegként ezt az ablakot.
Aha, hogy ez még ne
hogy mondjuk túl kevés szénhidrátot eszel. Teljesen gyakorlatias, igazából rengeteg kutatási anyagot emel be, rengeteg kísérletet, tehát végig tudod ezt követni, elmagyarázza, hogy hogyan hat a testedzés a vércukorszintedre, mikor érdemes edzened, hogy ne emelkedj, mert a cukorbetegségnek egy ismerve, hogy a testmozgás megemeli a vércukrot, ami ugye nem túl jó. Mi az a tartomány, amiben edzened kell ahhoz, hogy ne emelkedjen meg a vércukrod, és hogy ez mikor tehet, hogy reggel vagy este, tehát ezek is azért vannak személyre szabott...
De ez például egyénfüggő, vagy úgy általában mindenkire hát van egy este jobb, vagy
elvekel? Igen, hát ez erről szól, hogy a biológia óra azért meghatározza, hogy mikor
és jó. És mikor jó?
Hát ő azt mondja, hogy attól függően jó mérni is a cukrodat, hogy biztos legyél, de alapvetően az este, a lefekvés előtti kicsi séta, vagy a reggeli pici séta, ezek tudják is, hogy nem szabad ugye egy intenzív edzést cukorbetegként végezni, az majd egy következő. De hogy amikor még ott az nagyon az elején vagy, akkor ott figyelni kell a úgynevezett VO Max-ra, ez Peter Attiában megint visszajön, és tök jól összecseng ez a két könyv ilyen szempontból, aki szintén azt hangsúlyozza, hogy az a fajta terhelés a legoptimálisabb, amiben még tudsz beszélni. Tehát amikor még nem kapkodod a levegőt, de már kell egy kicsit erőlködnöd, az a te szintednek jó. És ezt kell minél tovább fenntartani, ugye ez a itt a VO Max-ot itt tudod így kinyújtani, és ezt a Peter Attia is ezt mondja, és ugye a Panda ő ráerősít erre, hogy az elalvás előtt, attól függően, tehát ez lehetnek változások a bércukor tekintetében, hogy étkezés előtt vagy után sétálgass, vagy akár egy aktív, tehát hogy nem az van, hogy úgy mész el aludni, hogy így, tehát tényleg előtte csak
én
ültél a kanapén.
Én mindig vicces, hogy akkor van időm, úgyhogy akkor szoktam.
De ez jó, tehát hogy akkor kell egy kicsit még aktivizálnod magad, mert akkor az alvásod is jó, és az alvásra ő nagyon nagy hangsúlyt fektet. Elmagyarázza, hogy mennyire fel tudja borítani a cirkádián ritmust, hogyha többször megébredsz, vagy például, hogyha rossz munkahelyen vagy, több műszakban, konkrétan javasolja, hogy azt ott kell hagyni, azt a munkahelyet, mert az egészségedre...
Ez biztos, hogy ártalmas
lesz,
hogy ezt nem tud elkerülni.
És,
ja. Tehát erre rengeteg
konkrétan
kutatás van.
Tehát, hogy ez a váltott műszakban levés, ez tényleg ez életveszélyes. Természetesen ad ilyen tippeket, hogy például ezt a kék fényt hogy tudod minél jobban minimalizálni, hogy hangolódj az alvásra, mivel tudsz orvosilag is rásegíteni az alvás minőségének jobbítására. Van benne egy 12 hetes ilyen terv is, ahol le van bontva, hogy az első héten mit tegyél, második héten mit tegyél, és akkor a végére tudsz egy olyan
ilyen ritmust
felvenni, ami
tartható.
Ami tartható. És nincsen benne, hogy számolgasd a szénhidrátot, meg ilyesmi. Nekem azért tetszett leginkább, mert szerintem, hogy ez egészségesen is preventív szemlélet formáló. Én nagyon sok mindent átvettem a hétköznapjaimból ebből a könyvből. Elsősorban a időszakos böjtölésből vettem át dolgokat, és használom a mai napig, ezt már még szerintem több mint egy éve is. És nem lehet összehasonlítani a két életmódot. Vagy hogy most így olvastam ugye a Peter Attiát is, és összecsengett a kettő, viszont ő is adott nekem egy másik szemléletet, és így az ember tudja így formálni.
De amúgy ki is tudják egészíteni egymást, mondjuk lehet, tehát
egyáltalán nem, csak mondjuk felhívja olyanra a figyelmet, amit például a Pandánál nem olvastam. De rengeteg olyan dolog volt, amit az Attiánál nem olvastam, és a Pandánál meg igen, és mind a kettőt abszolút validnak gondolom, meg tapasztalom, tehát, hogy itt inkább a saját tapasztalatodom, ami meghatározó. Ő, a Panda, ő minden hatónak gondolja szerintem az időszakos böjtölést. Az Attia már nem, és meg is magyarázza, hogy miért nem, és akkor el lehet gondolkodni, hogy akinek mondjuk nem működik, annak miért nem működik, és akkor ő ad támpontot arra, hogy nézd meg, hogy ezeket jól csinálod, vagy nem jól csinálod. És akkor így akár alakíthatod úgy is, hogy ami nem működött, az átkapcsoljon működőbe. Mindenképpen ez a partvonal adta ki, és a partvonalnak amúgy nagyon jó kis egészségmegőrzők is könyvei vannak, én nagyon, nagyon szeretem. Tényleg, aki bármennyien szinten is érintett, annak tudom ajánlani, ugyanakkor én azért mindenkit óvok attól, hogy orvosi.
Ja, persze, kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Igen.
Azért
igen.
Az legyen ott.
Igen, mert azért a cukorbetegség és cukorbetegség súlyossága között is vannak óriási különbségek.
Nagyon köszi, Évi, hogy ennyi jó könyvet ajánlottál. Nem tudom, hogy a következő alkalom, amikor a vendégem leszel, maradunk a non-fictionnél, majd meglátjuk. Lehet, hogy akkor már pont egy következő fázisunkban, vagy mindig szakaszunkban más, leszünk, és majd pont egy szép irodalmi olvasmányunkról fogunk beszélni. De ez biztos, hogy amiket most ajánlottál, azokat így boldogan fogom majd így kezdbe venni. Úgyhogy köszönöm, és sziasztok!
Sziasztok!